feleségem. Egy jó leső riport készül most, Szalézi Szent Ferenc sajtóösztöndíjról beszélgetünk, ami azért is nagyon érdekes, mert a tavalyi ösztöndíjas a Vera volt a rádió főszerkesztője, az idén pedig Noémi, akinek nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok ehelyről is.
Köszönöm szépen!
És még mielőtt elmennénk abban, hogy milyen volt ennek a gyakorlati része, és egyáltalán, hogy mit érez az ember, mikor rájön, hogy hoppá, itt valami nagyobb dolog készül. Én elmondanék egy mondat, Szalézi Szent Ferenc egy gondolata, és aztán majd talán eljutunk odáig is, hogy miért gondoltam én, hogy ez a mondat nagyon passzos lesz majd hozzád. Ne kívánj más lenni, mint ami vagy, és próbálj meg tökéletesen azzá válni. És én azért gondoltam, hogy ez jó lesz ez a mondat neked, mert elolvastam az életrajzodat, és mindig azt látom, hogy te tudod, hogy ki vagy, és nagyon szépen igazodsz is ehhez a vonalhoz. Na, én többet nem beszélek, tiéd a szó.
Ez a mondat meglepett, illetve igen, letaglózott, mert hogy azt hiszem, hogy én szépen lassan jövök rá arra, hogy ki vagyok. Inkább így mondanám, mert az ember folyamatosan ismeri meg önmagát, de nem is tud más lenni, mint ami. Tehát, hogy valahogy meghasonlana az ember, hogyha másnak kéne mutatnia magát, vagy másnak kéne lennie, mint aminek teremtették, ami lett.
Igen, de a közeg, amiben te dolgozol, mert ugye a tévénél dolgozol, a médiában dolgozol, néha bizony nem engedi azt, hogy te tényleg önmagad legyél. Vannak bizonyos állatok, amiben azért be kell simulni, de állat, ezt nem érzem.
Azt hiszem azért, mert érdekes, hogy nekem sosem volt az életemben egy olyan útvonal, egy olyan irány, amit én elterveztem volna, és amit én mindenképpen tűzön vizen át szerettem volna keresztül vinni, hanem mindig úgy afelé mentem, amit a megérzéseim diktáltak, és azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy nagyon föntről a gondviselés az utamat egyengette, mert valóban sikerült akkor és ott lennem, amikor és ahogyan kellett. Ez tényleg a gondviselés, tehát, hogy ez nem minden esetben az én érdemem. Én is hozzátettem azt a kicsit, amit tudok, de szerintem ez föntről, és segítettek.
Így is mondhatnánk, de én azt hiszem, hogy ez több, mint a jó helyen volt jókor. Azért nálad ezt én többnek érzem. Ugye mondtam, hogy olvastam az életrajzodat, és indulunk Galgahévízzel. És ami még nagyon megfogott, hogy gyorsan rámentem Galgahévíz honlapjára, mert hát nem vagyok otthon ebben a helységben, faluban. Falu.
Igen, falu.
Falu, és ami nagyon tetszett nekem, hogy a Galgahévíznek a honlapján van egy olyan fejezet, hogy egyház. Tehát a te hitéleted az egészen biztosan onnan is eredeztethető.
Ez így igaz, mert nekem valahogy úgy gyerekkoromtól megvolt ez, hogy a templom, az egyházközség, illetve valahogy a templom az úgy az életem részévé vált, az, hogy oda mentünk gyerekként, kezdetben azért, mert vasárnap menni kellett, mert így volt megszokva, aztán utána valahogy nekem is fontos lett, és valahogy belenőttem abba, hogy ez egy jó dolog, és hogy ott van valaki, akivel jó találkozni, és ezt vittem tovább, ez fontossá vált, de ott kezdődött minden, igen.
És akkor még egy nagyon fontos, számomra nagyon fontos, meg azt gondolom, hogy a Mária Rádió hallgatói számára is egy fontos tény, hogy Mária lányként tevékenykedsz mind a mai napig. És én utána néztem ennek a Mária lány dolognak, és nem sok mindent találtam róla. Úgyhogy beszéljünk erről egy kicsit.
Ez félig meddig igaz. Én Mária lány voltam. Először kezdjük akkor ott, hogy kik is azok a Mária lányok. A Galga vidékén ez egy hagyomány, hogy megvan a fiúknak, illetve a lányoknak is külön szerepe az egyházban. A fiúk általában minisztrálnak, és az oltár körül tevékenykednek, szolgálnak, de a lányok is szívesen szolgálnának, vagy szolgáltak volna a misén, és emiatt nekik kezdetben kicsit reprezentatív szerep jutott, ők voltak a Mária lányok, azok, akik akár a körmeneteken a Mária szobrot vitték, vagy a lobogót vitték, illetve a nagyobb ünnepségeken felöltöztek, és későbbiekben már például a misén is ők olvasták az olvasmány szent leckét, tehát hogy próbáltak egyre több és több szerepet adni a Mária lányoknak. És ebben nőttem én is bele alapvetően, tehát általános iskolában, amikor megkérdezték, hogy na és akkor te szeretnél a Mária lány lenni, hát persze, hát az egy olyan szép dolog, egy olyan jó dolog volt, de ez egy felelősség is, és egy komoly szolgálat. És ebben a szolgálatban vannak mélypontok is. Pont egy olyan időszakban, amikor egy plébános váltás volt nálunk, akkor a Mária lányok is, vagy hogy ez az egész Mária lány szolgálat is kicsit mélypontra került, és aztán utána én voltam konkrétan az utolsó olyan lány, aki még így Mária lány szeretett volna lenni, és utána egy darabig így szünet volt ebben. Majd aztán, ahogy lengyel atyák jöttek hozzánk, missziós atyák, akkor ők ezt újraindították, ezt a hagyományt, és akkor valóban ez az egész újra fellendült, és újra mégül is gyümölcsözik. Általában 8. végéig, gimnáziumig szolgálnak így a lányok, így mondhatnám azt, hogy én már kvázi nem vagyok Mária lány, hanem engem megkért a plébánosunk, hogy én foglalkozzak a Mária lányokkal. Tehát legyek én az, aki kicsit a közösséget összetartja. Találkozik a lányokkal, beszélget velük, közös programokat próbálunk meg kitalálni, illetve emellett megbeszéljük azt, hogy mikor milyen feladatai vannak a Mária lányoknak. Tehát kicsit úgy mellettük állni, kicsit összefogni őket, mert azt hiszem ez fontos dolog, hogy igenis, ne legyenek csak úgy szanaszéjjel, hanem foglalkozzanak velük, mert ez egy fontos feladat, amit ők csinálnak.
És hát régen azt mondod, mindenki szeretett volna Mária lány lenni, hát gondolom ma is ez egy presztízs és egy jól hangzó státusz egy ilyen Mária lány csoportba beletartozni. Na, sok mindenről beszéltünk már, sok mindenről fogunk még, de akkor most a díj, aminek apropóján itt vagyunk tulajdonképpen.
Így igaz. Ez a díj egy meglepetés volt számomra. Mikor megkaptam a levelet a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától, akkor nagyon meglepődtem, és alig akartam elhinni, hogy valóban nekem szeretnék adományozni idén a Szalézi Szent Ferenc ösztöndíjat. Én ezt nem gondoltam volna. Az utolsó munkanapomon tudtam meg alapvetően decemberben még a szabadság előtt, hogy akkor a Püspöki Konferencia úgy gondolja, hogy nekem adományozná ezt a díjat, és őszinte leszek, én az elején nem hittem, én azt hittem, hogy nem tudom, ez vicc, vagy valami, hogy még várjuk ki a végét, azért biztos, ami biztos, és amikor már januárban jelentkeztek a részletekkel, hogy akkor hogyan és mint és mit szeretnék, akkor tudatosult bennem, hogy nem, ez tényleg így van. És azt hiszem, hogy az egész a mise és az ünnepség után tudatosult bennem az, hogy ez milyen nagy megtiszteltetés.
De az, hogy a te neved felmerült, az a nyilván a munkásságod, az eddigi munkásságod kapcsán lehetett, és azt is megnéztem, hogy ugye most 2018 van, te 2014 óta vagy az MTVA-nál, gyerek és vallási műsorokkal foglalkozol. 4 év, és elég volt ahhoz, hogy kvázi bevereked magad erre a küzdőtérre, úgy tetszik, hogy akik méltók erre, hogy egyáltalán a nevük felmerüljön.
Ez számomra is egy meglepetés volt. Tehát én még mindig ezt a díjat úgy fogom fel, mint a gondviselés ajándékát. Az egy nagyon nagy pozitívumnak fogom fel, hogy én alapvetően egy olyan családból jövök, ahol nagyon szeretnek dolgozni. A munkának megvan a tisztelete, és engem is úgy neveltek, hogy a munka az egy jó dolog, abban az ember ki tud bontakozni, szolgálni tud, az emeli és erősíti azt hiszem az embert, a jól végzett munka, és én így jöttem ide a tévéhez is, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy olyan munkát csinálhatok, amit szeretek.
De az, hogy a tévéhez jöttél, előtte a főiskola. Beszéljünk a főiskoláról, mert összefügg szerintem a főiskola és utána a tévés munkád. Én ahogy így olvasgattam, szerintem ez abszolút összefügg.
Főiskolát ugye Egerbe végeztem, magyar történelem szakon, és hát én eltökéltem, hogy tanár leszek, mert egy olyan jó tanárom volt, aki számomra mintául szolgált, és én szívesen tanítottam volna, tanítottam is aztán egy 3-4 évet különféle helyeken. Itt is úgy gondolom, hogy nagy szerencsém volt abban, hogy sikerült elhelyezkednem, és kezdetben úgyhogy helyettesítő tanárként, majd aztán egyre jobban így több területre is, több területbe is belekóstolhattam, akár úgy, mint felnőtt képzés, akár a gyerekek, akár a középiskolások tanításában, és valahogy otthonról hoztam szintén ezt is, hogy több lábon álljon az ember, tehát hogy nyitott legyen a világra, ne csak a tanítás legyen, hanem legyen mellette más terület is, amit meg tud ismerni, és így találtam rá, illetve az édesapám talált rá egy olyan képzésre, ez a közszolgálati médiaszerkesztő szakra, amit aztán a későbbiekben elvégeztem, és így kerültem be gyakornokként a tévéhez.
De az, hogy te elvégezted a tanárképzőt, az nyilván szerepet játszott abban, hogy utána a gyerekműsorokat és ifjúsági műsorokat kezdtél szerkeszteni.
Alapvetően igen, tehát én a gyerekekhez hozzám nagyon meg a gyerekek. Úgy gondolom, hogy annyira őszinték, és nem tudják magukat megjátszani. Tehát úgy gondolom, hogy ők valóban tükröt tartanak az ember elé. Az, hogyha igazságos velük az ember, ha korrekt velük az ember, ha kedves velük az ember, akkor nagyon sokat kaphat tőlük vissza. És bár a gyerekekkel nehéz dolgozni a tévénél is, mégis egy, azt hiszem, hogy egy ajándék, egy különleges dolog, mert ők valóban jó partnerek.
A műsorszerkesztés az abból áll, hogy ötleteidet te megvalósíthatod, vagy kapsz kész forgatókönyveket, és a gyerekekkel foglalkozol. Is-is?
Nagyon változatos a munkám is-is, mert hogy vannak különféle rovataink, tehát az már egy keretet ad, és azon belül én ötletelhetek, hogy mit szeretnék megvalósítani, és én írom végül is kvázi a forgatókönyvet is, de azért ebben szintén ötletelek a kollégáimmal. Az a jó, hogy csapatban dolgozunk, és mindenki beleadja azt, amit tud, így azért sokkal több jön ki abból, mint amit egy-egy ember tud csak beleadni. Tehát jó csapatban dolgozni ilyen tekintetben.
Mondtad, hogy nehéz a gyerekekkel dolgozni. De hát ugye, nem tudom, én már kinőttem ebből, hogy gyerekműsorokat nézek, de hát oda akkor nyilván behívtok gyerekeket. Hogy történik ez? Hogy választjátok ki, hogy egy osztály jön, egy iskola, vagy ismerős? Hogy választodnak ki a gyerekek?
Nagyon nehéz először is gyerekeket találni egy-egy ilyen műsorhoz, mert nagyon sok programjuk van a gyerekeknek, nagyon elfoglaltak, mellette teljesíteniük kell, tehát hogy a mai világban inkább az megy, hogy a gyerekeknek is már olyan dolgokat kell teljesíteni, ami miatt szerintem nincs gyerekkoruk minden esetben, és itt is nehéz kiválasztani, hogy kik azok, akik elköteleződnek, akik vállalják azt a felelősséget, azt a plusz délutáni pár órát, amikor velük dolgozunk. Úgyhogy ez sok esetben ilyen személyes kapcsolatok alapján is, de hirdettünk meg már ilyen castingokat is, ahol szintén válogattunk be gyerekeket, és akkor vannak fix olyan gyerekek, testvérpárok, akikkel dolgozunk általában.
Mondjunk néhány műsor címet, ami a te nevedhez kapcsolódik.
Alapvetően a hetet-hét kaland az, amiben én most mint szerkesztő, illetve már egy ideje felelős szerkesztőként is tevékenykedem. Ez az M2-n az egyetlen olyan gyermekműsor, ami végül saját gyártású. Mellette még mesék mennek, illetve egy másik műsorunk is van, ez az M2 matricák. Ezt a kollégáim csinálják. Ez inkább egy ilyen játszva tanító jellegű sorozat. Tehát különféle matek, fizika, nyelvtan, ilyen témakörökben.
Erre hogy találtok gyerekeket, akinek még a tévében is tanulni kell? Erre lett igazán nehéz.
Igen, de játékos tanulás, pont az a lényege, hogy valahogy kicsit más oldalról közelítjük meg az iskolát, hogy inkább az életből vett példákkal próbálunk dolgozni.
És akkor a másik, ami még szintén hozzád is kapcsolódik, azok a vallási műsorok.
Így igaz, ezen belül is inkább a katolikus krónika most. Megtaláltak erre. Tehát, illetve megkerestek, és én mondtam igent. Amikor gyakornokként voltam a tévénél, akkor a gyerekszerkesztőség mellett több más területet is megjelölhettünk, hogy oda szeretnénk menni. És én így voltam egy hónapig a vallási szerkesztőségen is, és nekem nagyon tetszett ez a munka, szívesen csináltam, és sok mindenbe beleláttam, és miután a gyermekszerkesztőségre hívtak vissza, utána megkerestek a vallásén is, úgy, hogy lenne kedvem ide bedolgozni. És én igent mondtam, úgy gondolom, hogy ez is egy jó lehetőség arra, hogy az ember tanuljon, más területet megnézzen. Ez egy abban más, mint a gyerekműsorok, hogy itt kicsit mélyebb témákat is lehet érinteni, kicsit hosszabban, és valahogy ennek is megvan a maga szépsége, a maga kihívása.
Meg hát otthonosan mozogsz ebben a közegben.
Ez hát igaz.
Egy templomi közegben, egy Mária lány, biztosan feltalálod magad. Tehát ehhez, egy hitéleti műsorhoz azért egy megalapozott hitélet is kell. Én azt gondolom, hogy ez így függ össze. És akkor ugye hát az ösztöndíj, a sajtó ösztöndíj, mert ugye Szalézi Szent Ferenc védőszentje a hitvallóknak, tanítóknak, nevelőknek, íróknak, újságíróknak. Hát ebből mindent megcsináltál. Ebből mindent megcsináltál, ahogy én így hallgatom. De ettől függetlenül azért még érdekelne, mert mondtad, hogy nagyon meglepődtél, mikor
így
jött
egy
e-mail személyesen. Hogy legyik egy ilyen? Levél?
Egy levél, igen. Egy levél érkezett, és miután elolvastam, Ez kicsit nevetséges vagy fura, de megérkezett a levél, kibontottam, elolvastam, és utána én tényleg ezt nem hittem el, tehát kihívtam a kolléganőmet, és mondtam, hogy olvassa már el, hogy most valamit én értettem félre biztosan, és mondta, hogy nem, ez valóban így van, ahogy. Tehát otthon jobban örültek a díjnak, mint én magam, mert nem tudtam még akkor elhinni. Azt hiszem, érdekes tényleg a Jóistennek a humora, vagy az, hogy milyen utakra hív minket, mert ez is egy folyamat volt, amíg onnétől, hogy megtudtam, odáig, hogy ez egy jó dolognak, egy elismerésnek fogadtam el, odáig hosszú út vezetett, amíg először is felfogtam, hogy akkor ez micsoda, hogy ez mivel jár, hogy kell viselkedni a szalézi ösztöndíjasnak, mi történik ilyenkor, és miért, és most akkor nekem ezzel milyen felelősségem van a későbbiekben, tehát ez mind-mind olyan kérdés, amire úgy szép lassacskán kaptam választ, vagy adtam magamnak válaszokat.
Milyen felelősség és milyen feladat? Milyen feladatot tűztél ki magad elé? Egyáltalán tűztél ki újabb feladatokat, vagy megy minden tovább így, ahogy ment?
Alapvetően ez egy nagy lendületet adott számomra a munkámban, mert bár felelősség, mégis úgy gondolom, hogy van értelme ezek szerint a munkámnak, és érdemes ezt csinálni, és érdemes minél jobban csinálni, ahogy az ember töltelik. Alapvetően feladatokat nem tűztem ki magam számára, mert eléggé sok mindenben tevékenykedem, és emiatt inkább arra kell figyelnem, hogy mindennek meg legyen a maga helye, és mindenre kellő időt szálljak, és néha tudjak nemet mondani. Azt hiszem, hogy ez is egy művészet. Természetesen nem a munkámból akarom ezt elvonni, vagy hogy ott nemet mondani, de meg kell azt hiszem szabni néha a kereteket, hogy az ember hogy tud jelen lenni a munkájában úgy, hogy bizonyos dolgokat még elvállal, és tudja, hogy hol vannak a határai, a saját képességeinek, saját erejének a határa.
Sokat emlegetted a szüleidet. Eljöttek a díjátadóra?
Igen, ők is ott voltak természetesen. A szüleimnek sok mindent köszönhetek, azt hiszem, mert nem egy átlagos gyermekkorom volt, és nem... Ilyen tekintetben nem érzem magam egy átlagos gyereknek. Az édesapám ő állatorvos, és... Az egész gyerekkorom az végül is abból állt össze, hogy mindig történt valami, mert hogy egy állatorvosnak az élete azért eléggé sűrű, hogyha olyan esetei vannak, akkor volt úgy, hogy egy vasárnapi ebédet kellett félbehagyni, volt úgy, hogy szombaton kellett még valamit megcsinálnia, volt úgy, hogy nekünk is be kellett állni ebbe, és megtanultam azt, hogy milyen az, amikor egy-egy dologba, egy-egy munkába, vagy akár bármi másba bele kell állni, mert nincs mese, és azt végig kell csinálni, ha van hozzá az embernek kedve, ha nincs, és néha ez is egy jó tanuló pénz, tehát azt hiszem kitartásra is ráneveli az embert.
Meg még alázat, még az a szó jutott eszembe, hogy alázat édesapád részéről az állandó szolgálat, neked a munkáddal kapcsolatosan, és azt mondod, nehezen mondasz nemet, szívből örülök, hogy nekem nem mondtál nemet, mikor hívtalak a rádióba, és még egy dolog, amit még szeretnék, mert az viszont a rengeteg teendőd mellett a lelkedet mossa át, és azok az arándok utak.
Ez így igaz. Hát ez a nagy szívem csücske, azt hiszem. Nagyon szeretem a munkámat is, de én a Jóistentől ezt azt hiszem kaptam, mert hogy ez egy olyan módja a kikapcsolódásnak, ami feltölt. Az arándok utakat szintén a lengyel atyák kapcsán ismertem meg. Ugye Magyarországon is sok ilyen zarándokút létezik, de mivel nálunk ott voltak a missziós atyák, ezért ők először Csesztahovába vittek el minket egy ottani helyi egyházközség zarándokútjára, és aztán évről évre én ebbe bekapcsolódtam, és egy másik utat pedig ők maguk szerveztek, és találtak ki, ami pedig Krakkóba visz az Isten irgalmasságba, az Ilikájába. Ez Hidas Németiből indul, Magyarországról, és végül is három nemzet csatlakozik hozzá, magyarok, szlovákok és lengyelek, és az Isten irgalmasságot próbáljuk megtapasztaltatni azokkal, akik erre az útra rálépnek. Illetve, bocsánat, helyesbítek is, mert hogy akik erre az útra eljönnek, azok, mi csak ott vagyunk velük, de hogy alapvetően az Isten az, aki megmutatja nekik az ő irgalmasságát, és ez egy nagyon jó dolog.
Most, ahogy említetted, hogy három nemzet, és akkor hát azért az zarándok úton énekek, imádságok, hogy zajlik a különböző nyelvek, hogy csiszolódnak össze.
Az a jó, hogy lengyel atyák valamennyire azért tudnak szlovákul is, illetve ők megértik egymást, inkább így mondom, és mivel hogy már több éve megy ez a zarándoklat, vannak fix emberek a szlovák csoportban is, a magyar, illetve a lengyel csoportban is, és érdekes, hogy az egymás iránti elfogadás, illetve az a kapcsolat, ez annyira megerősíti a csoportokat, hogy bár külön megyünk, tehát minden egyes nap külön megy a magyar, a szlovák és a lengyel csoport, de valahogy mindig erre törekszünk, hogyha van egy dal, ami van szlovákul is, meg lengyelül is, akkor azt mindenképpen megpróbálja mind a három csoport megtanulni. Tehát az egymás iránti tiszteletet, az elfogadást próbáljuk ezzel erősíteni, illetve azt, hogy van egy közös célunk, amiért megyünk, és van egy valaki, egy közös valaki, az Isten, akiben mindannyian hiszünk, akiben mindannyian bízunk, és fontos nekünk ő, és ezért megyünk közösen hozzá.
Idén is lesz, gondolom.
Igen.
Ilyen zarándoklat. És egy ilyen zarándoklatot becsempészni a vallási műsor szerkesztőségbe esetleg? Mert mondtad, a szíved csücske ez a dolog.
Igen.
Szakmaivá tenni egy kicsit?
Alapvetően én ezt már valamilyen szinten megtettem, meg folyamatosan dolgozom ezen, tehát már a krónikában ezt sikerült bemutatnunk egyszer, de én szeretném, hogyha erről még sokat beszélnénk. Ez egy nagyon speciális műfaj, maga a gyalogos zarándoklat, vagy a gyalogos utak, mert van, akinek ez imamúdjává válik, van, akinek pedig nem, mert nagyon távol áll tőle, de azt hiszem, hogy nagyon meg tudja az ember tisztítani, és tényleg át tudja mosni. Kicsit nekem olyan az a rándokút, mint az életünk. Tehát, hogy ennek a hasonlata jut eszembe, hogy az életünk útja is olyan, mint egy zarándokút, amiben alapvetően vannak néha kanyarok, néha nem olyan az időjárás, ami ennek lenni kell, néha gyorsabban tudunk menni, néha lassabban szegődnek mellénk társak, aztán azok lehet, hogy egy bizonyos idő után elhagynak minket, de megvan ez a jellege, és a végén pedig vár minket valaki, akihez konkrétan indultunk az út elején.
Azt is említetted, hogy néha kátyúk is vannak, de én most úgy látom, hogy most a te utad nagyon szépen, egyenesen, zökkenőmentesen halad, és teljesen kiegyensúlyozott, vagyis hogy így rád nézek, teljesen az abszolút a jó energiák, pozitív energiák, és nagy mosolyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem, és nem mondtál nemet.
Köszönöm én is.
A meghívásra. Hát Galga Hévíz nagyon büszke lehet rád. Lezárásként valami zenét a beszélgetésért cserébe, ajándékként küldhetünk-e, adhatunk-e? Mit választanál?
Azt hiszem, hogyha nem tudom, hogy milyen típusú zenét lehet kérni, de nagyon szeretem az Óceán című dalt, Hillsongtól.
Hillsongtól az Óceán.
Igen.
Meg fogjuk keresni, remélem, hogy meg is fogjuk találni. Van-e még valami, amit nem kérdeztem, és úgy gondolod, hogy az ösztöndíjaddal kapcsolatosan, vagy a terveiddel kapcsolatosan fontos lenne?
Alapvetően azt hiszem, hogy mindenről beszéltünk. Ami számomra fontos a jövőben is, hogy azt hiszem, ezt a munkát nem lehet csinálni egyedül. Akár úgy is, hogy az Isten az, aki segít, és az utamon jelen van, akár úgy is, hogy olyan kollégákkal tudok dolgozni, és olyan emberekkel, olyan csapatban, ami szintén segíti ezt a munkát. Tehát nagyon szerencsés vagyok ebben is, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy lehetnék én ott akármennyire ügyes és okos. Ha nincsenek mellettem olyan emberek, akkor nagyon nehéz a mindennapi munka.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may faint. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your